Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk a Krónikák 2. könyve 1. részében, a 7. verstől a 12. versig a következőképpen. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte Istennek: te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királlyá. Most azért, Uram Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem a nép királyává, amely oly sok, mint a föld pora. Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek a közügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Isten ezt felelte Salamonnak: mivel ez volt a szívedben, és nem gazdagságot, vagyont és dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet kértél, hanem bölcsességet és tudományt kértél, hogy kormányozni tudd népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és a tudományt. Sőt, olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amihez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. Amen. Kedves ige hallgató gyülekezet, a legfontosabbak egyike, amire szükségünk van ebben az életben, a bölcsesség. Rögtön hadd mondjam ezt is, hiába van valakinek sok esze, nagy tudománya, ha bölcsessége nincsen, akkor mindent elront. Kell a bölcsesség azoknak is, akiket úgy nevezünk, vagy úgy nevezhetjük magunkat, hogy kis emberek vagyunk, de mindegyikünknek van egy olyan kisebb-nagyobb köre, ahol felelősen döntéseket kell hoznunk, el kell igazodnunk, és ehhez bölcsesség kell. Hogyan igazodjam el? Döntési helyzetekben, hogy jó döntést hozzak, hogy az igazán jó legyen. Az életemre vonatkozóan is, mások életére vonatkozóan is. Hát még aztán, ha olyan emberekről van szó, akikre nagyon sokakért bízatott felelősség. Itt egy nép királya az, aki Isten elé járul. Nagyon fiatalon még, talán még nincs 20 éves Salamon. Milyen jó, hogy ez van a szívében. Isten maga mondja ki ezt, hogy ez van a szívedben. Nem csak szépeket mondasz itt nekem, mert hát nagyon hajlamosak vagyunk mi a képmutatásra. Nem kell nekünk szerepjátékokat tanulni, tudunk mi azt tanulás nélkül is. Isten meg nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem ami a szívben van. Mit lát a szívemben? Most is, akik itt vagyunk ebben a templomban sokfelől, Isten látja, hogy mi van a szívemben. Mi az, ami körül forognak a gondolataim, az érzéseim, a vágyaim? Nekünk oly sokszor csak az kellene, ami ráadás lehet. Hogy ez is meglegyen, az is meglegyen, minden meglegyen. Vigyem valamire az életemben, meg a családtagjaim, gyerekeim is, és a lényeg marad ki. A bölcsesség. Akik pedig vezetők kell, hogy legyenek, kisebb vagy nagyobb körben, adott esetben egy nép élén, vagy az Isten népe élén, és akkor mi most rögtön az ószövetségi történetet Jézus Krisztuson keresztül a magunk számára kell, hogy megértsük. A Krisztus gyülekezete, a Krisztus egyháza számára is olyan vezetők kellenek, akiknek adhatott az Isten igazi bölcsességet. Mert azok a jó vezetők. A régi gyülekezet, az elődök, akik még a Tranosziuszból énekeltek ebben a templomban is, énekelhették ezt az éneket, Zachovej nás pri svém slovu a dejsk nemu víru živou. Megvan ennek a magyar fordítása, a Szarvasi énekes könyvbe bekerült. Tartsd hitünket mindig ébren a te élő szent igédben. De az eredeti szöveg pontosabban azt jelenti, hogy tartsd meg minket igéd mellett, és adj hozzá, tudnilik az igéhez, élő hitet. Hát élő hit nélkül hiába az ige ismeret is, jegyzem meg. És aztán ebben az énekben van a második versszakban, hogy Izraelnek hű pásztora, te légy kicsi nyájad, Ura, a keresztény gyülekezet itt vonatkoztatja magára, lám, az ószövetségi történéseket is. Aki Izraelt vezette, ő legyen a mi kicsi nyájunknak is, Ura. Adj nekünk jó vezetőket, nem csak bérért őrizőket. Na itt is az utóbbi két sorban az eredeti szöveg igazából azt fejezi ki, hogy igaz, hűséges eligazítókkal, tanítókkal ajándékozz meg minket, és béresektől szabadíts meg minket. Amikor ezt fölidézem, abban szeretném, ha megértené mindenki a gyülekezet tagjai között is a felelősségét. A gyülekezet a felelősségét, hogy imádkozzunk azokért, akiknek vezetniük kell. Nem csak a magunk számára bölcsességért, hanem kiváltképpen azok számára bölcsességért, akiknek vezetniük kell. A gyülekezetben, az egyházban, kisebb és nagyobb körökben, jó, vagyis helyes döntéseket hozó, vagyis Isten igéjéhez ragaszkodó, alázatos vezetőket adjon az Úr közöttünk. És így imádkozzatok a lelki pásztorokért. Hadd mondjam ezt is, talán kevesebb kritika és több imádság kellene. De figyeljünk most Salamon történetére. Nagyon fontosak számunkra a Bibliában az idő meghatározások is. Így kezdtük a felolvasást, hogy azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak. És akkor rögtön ott van bennünk a kérdés, hogy miért olyan hangsúlyos ez az éjszaka, mi volt előtte? Hát sok minden volt előtte. Legalább vázlatosan idézzük föl, hogy jutott Salamon idáig, hogy ez történhetett azon az éjszakán. Salamon története apjának, Dávidnak a történetével együtt mutatja azt, amit Pál apostol így ír a római levelében, hogy ahol megsokasodott a bűn, még inkább kiáradt a kegyelem. Salamon ugyanis Betsabé fia. Betsabéval volt házasságtörő Dávid. Halálos bűnt követett el, amiért halálbüntetés járt volna. Aztán, amikor Isten szolgálja Nátán próféta néven nevezte, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid összetört, bűnt vallott, és bocsánatot nyert. Teljes bűnbocsánatot. Az azt jelenti, hogy nem lesz a bűnömnek semmi örökké való következménye, de ideig való következményei lehetnek, ha Isten azt úgy látja jónak, fenyítésemre, nevelésemre. Hát így volt ez Dávidnál is. És a Betsabétól akkor született első gyermeknek meg kellett halnia. Isten így tartotta alázatban Dávidot. De aztán születhetett ebből a fájdalmas történetű házasságból Salamon, akiről Isten megmondta, hogy ő lesz majd Dávid utódja. Nem Salamon jelölte ki magát királyá, amikor ott zajlottak bizonyos hatalmi harcok is Dávid családjában, mert más is akart király lenni. Nem úgy történt, hogy Salamon kerekedett felül, hanem úgy történt, hogy Isten tette őt királyá, és Salamon ennek a tudatában van. Csak azok lehetnek jó vezetők, akik nem önjelöltek, és nem ők azok, akik fölébe kerekedtek a másiknak, hanem Isten tette őket akarata szerint abba a pozícióba. És ezt nem felejtik el. Sajnos Salamon is később vénségében már elfelejtette, és a bölcsessége oda lett, ha az esze meg is maradt. Erről is kell egy-két szót említenem. De mi volt a történet? Dávid Isten ígéreteihez ragaszkodva tanította a fiát, akinek majd ő utána a trónra kellett ülni. Ilyenek voltak ebben a tanításban. Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed őt, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Hát ez jó apai intelem volt a jövendő királynak, ugye? Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs neki szentélyül, légy erős és készítsd el. Ez a fő feladat, amit majd Salamonnak végre kell hajtania. És ahogy imádkozott Dávid, a halála előtt nem sokkal, hálát adva mindazért is, amit a nép önkéntesen összeadakozott a leendő templomépítésre. És az imádság végén ez van: Uram, atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, tartsd meg örökre néped szívében ezt a gondolatot és szándékot, és kösd magadhoz a szívüket. Fiamnak, Salamonnak pedig add meg, hogy teljes szívvel tartsa meg parancsolataidat, intelmeidet és rendelkezéseidet. Vigye véghez mindazt, és építse föl azt a várat, amit én előkészítettem. Mi a legfontosabb, amikor a fiáért imádkozik? A halni készülő Dávid? Hogy adja meg neki Isten, hogy teljes szívvel tartsa meg, őrizze meg Isten parancsolatait. Salamon aztán így indul. Mondtam, valószínűleg még nincs 20 éves. Még gyermeknek tartja magát. Olyan jó ez a kicsiség tudat. Ez a rászorultság tudat egy királynál, akinek óriási kihatású, felelős döntéseket kell hoznia. Egy egész nép sorsát meghatározó döntéseket, amelyről tudja, hogy az az Isten népe. Isten tett királyá és Isten népéről van szó. Na, az egyházban is ilyen vezetőkre van szükség, akik tudják, hogy nem az én gyülekezetem, nem az én egyházam, hanem az Istené. Az ő egyháza. Jaj, ha megpróbálja valaki kisajátítani magának azt, ami azokat, akik az Istenéi. Hogyan indul Salamon uralkodása kezdetén? Elmegy Gibeonba. Ez az idő meghatározáshoz tartozik. Miért Gibeonba? Hát Jeruzsálemben még nem áll a szentély. Majd neki kell fölépítenie. Jeruzsálemben már ott van a szövetség ládája, Dávid odavitette, úgyhogy a 100 évig egy félreeső helyen, Kirjáti Járimban volt, attól fogva, hogy a filiszteusok elzsákmányolták, aztán nagyon hamar szabadulni igyekeztek tőle. Tanít a történelem, ugye? Rengeteg tanulsága van. Nem folyhatott normálisan az Isten tisztelet. Több mint 100 éven keresztül Izraelben. Nagy dolgok történtek, de nem folyhatott normálisan az Isten tisztelet. A szövetség ládája emitt volt, a silói szentélyt a filiszteusok lerombolták, onnan sikerült megmenteni a szövetség sátrát, meg a rézoltárt, amit Isten útmutatása szerint Isten lelkétől kapott bölcsességgel készített el még Bécaléjel a pusztában, évszázadokkal korábban. Ott volt a rézoltár, és Salamon oda ment áldozatot bemutatni. Ez meg abban is tanít minket, hogy bölcsességre juttasson Isten szent lelke, hogy Isten színe elé járulni csak az Istentől megszabott módon lehet. Nem önkényes emberi vallásossággal, meg szertartásokkal. És az ószövetségi törvény áldozatai, és mindaz, ami az Isten szerinti mintára, az Isten által mutatott mintára készült el ehhez, az mind előképe minek? Hát Jézus Krisztus tökéletes, örökérvényű áldozatának. Ahogy Salamon az Úr elé járult, és azon az éjszakán történt ez, hogy Isten kijelentette magát neki, az előremutatás Jézus Krisztus áldozatára. És nekünk ez azt jelenti, hogy egyedül Jézus nevében van szabad utunk a kegyelem trónusához. A magunk nevében nincs semmi keresnivalónk Isten előtt, mert csak az ő haragjára vagyunk méltók. Minden istentelenségünk és hamisságunk miatt. Más név sincs, amelyben Isten elé járulhatnánk. A reformáció ezért számolt le minden vallásos ember magasztalással is. Amikor újra fölragyogott Isten kegyelmének az igéje, Jézus Krisztus váltságának a titka, na erről tettek hitvallást az elődök is. Beszélgettünk vendéglelki pásztor testvéremmel röviden arról, hogy prédikál mindaz is, ami berendezési tárgy az evangélikus templomban. Arra való, csak arra való, az oltárkép is, a feszület is, hogy prédikáljon. És ezt az elődök jelezték azzal, hogy oda fölíratták az igét az általuk használt bibliafordításból. Ami magyarul ezt jelenti, hogy Krisztus bement egyszer a szentélybe, örök váltságot szerzett. Bölcsességre nem lehet jutni másképp, csak úgy, hogyha félem az Istent, és azon az úton közeledek hozzá, amelyet ő szabott meg. Igen, mert ez kihagyhatatlan a mai igehirdetésből, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ott kezdődik. Ami nem ott kezdődik, az nem igazi bölcsesség. Van másmilyen is, de az hamis. Jakab apostol azt írja róla, hogy földi, testi, egész pontosan pszichikus, amikor az ember önmagából indul ki, és magába csavarodik vissza, sőt démonikus. A felülről való bölcsesség, az először is tiszta, aztán jön hozzá még sok minden. És ez a bölcsesség az Úr félelmével kezdődik. Félni az Urat, aki a mindenható Isten, és akinek számot kell adnunk, aki mindent tud rólam, és aki elé éppen ezért azzal az őszinteséggel járulhatok, amire ő maga biztat föl. Félni az Urat, hogy mit jelent, ez kifejeződik a 139. Zsoltárban például. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Hát ez félelmetes, ha az ember igazán szembesül vele. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Aztán ilyenek, még nyelvemen sincs a szó, és te már egészen érted azt, Uram. Hátul és elől körülzártál, kezedet rajtam tartod. A bűnös ember csak azt tudja első reakcióként kimondani, hogy hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak. Az igaz bíró, a Szent Isten elől nincs hova menni. Félni őt, ez azt jelenti, hogy meghódolni előtte. Ez egész más, mint az önféltő rettegés, amikor az ember szeretne valamit kicsikarni az Istentől, vagy pedig valami módon bebiztosítani az Istennel szemben magát. Hát sokszor az emberi vallásosság az ilyen. Ezzel leszámol az Úr, hogy féljem őt, aki megvizsgál. Mindent tud rólam, azt is, amit én magam se tudok magamról. De számon is tart. Már az anyaméhben is látott, ez is benne van a 139. Zsoltárban. És az a jó, ha eljut oda az ember, ami a Zsoltár végén kimondott imádsággá lesz, hogy már én magam kérem, hogy vizsgálj meg engem. Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útját. Ószövetségi Zsoltár, de az örökké valóságról, az örök életről van szó benne. Hát az ott van az Ószövetségben is. Salamon valamiképpen ilyen lelkülettel borult az Úr elé. Azon az éjszakán, amikor ő az Istentől rendelt módon, az Istentől szabott áldozati rend szerint közeledett Istenhez, megjelent neki az Úr. Csodálatos az ígéret, amit ad Isten neki. Kérj valamit, és megadom neked. Húha, hát akkor bármit kérhetek? Igen, de abban ki fog derülni, hogy mi van a szívemben. Isten ígérete próbatétel is. Alávet annak a próbának, hogy mi van a szívemben. Mit fogok kérni? De jó, hogy Salamon szívében ez volt, hogy bölcsességet és igazi értelmet kért. Ahhoz, hogy az Isten népét kormányozhassa. Isten szerint valót kért. És ha Isten szerint kérünk, akkor ő megadja. Jakab apostol is ezért biztat, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki megadja mindenkinek szemrehányás nélkül. Isten nem fogja azt mondani, ha bölcsességet kérek tőle, hogy ilyen buta vagy. Igen, nekem kell belátnom, hogy milyen buta vagyok. Isten nem fog szemrehányást tenni, készségesen adja. Amit ő ígér, és ahogyan az ő ígérete váltja ki bennem az imádságot, az lesz a jó imádság. És arra válaszol az Isten. Ha az ő akarata szerint kérünk tőle, meghallgat minket. Ezt kapcsolta össze az Úr Jézus azzal, hogy az ő nevében kérjünk, Jézus nevében, vele összhangban, úgy bármit, nem akármit, amit én gondolok, hanem bármit, ami Jézussal összhangban van, ami Isten igaz és kegyelmes szándékaival összhangban van. És ezt megint kimondja már egy ószövetségi zsoltár, ugyancsak Dávidé, a 37. zsoltár, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Miért? Mert akkor olyanokat fogok kérni, amilyen kérések az Úrban való gyönyörködésből fakadnak. Nem az én önző kívánságaimból, hanem az Úrban való gyönyörködésből. Hát taníthasson bennünket is így kérni, és erre a bölcsességre maga az Isten. Kérjük tőle a bölcsességet, mint Salamon. Látja a szívünket, tudja, mi van. Ő bölcsé akar tenni, az üdvösségig menő. De jó, ha valakire ez is igaz lehet. Ószövetségi módon Salamonra igaz volt. Ránk meg bár csak itt a gyülekezetben is minél többekre igaz lenne újszövetségi módon, hogy gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tudnak tenni téged az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által. Ebben megint benne rejlik az is, hogy nem elég ismerni az írásokat. Lehet rosszul is olvasni a Bibliát, ahogy az Úr Jézussal szembeszegülő írástudók tették, akiknek el kellett mondania, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert úgy tetszik néktek, azt gondoljátok, hogy ezekben van az örök életetek, és ezek rólam tesznek bizonyságot, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Csak akkor olvasom jól a Bibliát. Ha Jézushoz jövök, a bűneim terhével, a bűnvallásommal, a kérésemmel, a kegyelemért való esedezésemmel, és azért való esedezésemmel, hogy szent lelkeddel tégy bölcsé engem is, és Uram, hadd járjak a színed előtt, mint ahogy a bűnbocsánatot nyert Dávid, meg tudta énekelni, hogy Isten mit válaszolt neki, azt, hogy bölcsé teszlek az útra, amelyen járj, és szemeimmel tanácsollak téged. Kedveseim, ez az, amire a leginkább szükségünk van. Aztán Isten adhat ráadásokat is, ahogy Salamonnak a ráadást is megígérte. De az csak ráadás. Ne annál akadjunk el a kívánságainkkal. Sőt, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Mert mi a nagy nyereség? Az Isten félelem megelégedéssel. Ez nem lustává fog tenni, hanem hálássá. Szolgálni az Úrnak, úgyhogy ő tesz bölcsé erre, hogy ő igazít el mindenféle kérdésben és döntési helyzetben, hogy igéje által vezetést ad nekem. Erre a bölcsességre van mindegyikünknek szüksége. És csak ismét idézem Jakab leveléből, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki szemrehányás nélkül megadja mindenkinek. Amen. Imádkozzunk. Hadd kérjünk valóban mindnyájan bölcsességet tőled, Szent Úristen, irgalmas Atyánk Jézus Krisztus által. Tégy bölcsé minket az üdvösségre szólóan, hisz ez a legfontosabb. Kicsinyke földi életünk elmúlik, egyikünk sem tudja, meddig méred ki még az idejét. Te tudsz mindent rólunk, te tartasz a kezedben, látod, mi van a szívünkben. Hadd legyen ott a szívünkben az alázat, az igédre való őszinte válasz és vágyakozás. Ugyanaz az indulat, mint ami a fiatal Salamon szívében volt. Bölcsességet kérünk, igen. Bölcsességet az élethez, az igazi élethez, a jó döntésekhez. Bölcsességet kérünk a vezetők számára. Bölcsességet az üdvösségre szólóan. Vezess minket az örökké valóság útján. Egyenként és együtt Jézus Krisztusért kérünk. Őt magát tetted nekünk bölcsességgé, és a bölcsesség és az ismeret minden kincse, ő benne van elrejtve. Hadd keljen nekünk mindennél inkább ő maga, Jézus. Hadd tudjuk neki vallani, Uram Jézus, drága kincsem, üdvösségem másban nincsen. Nagy vágyódva várlak téged, hozd idején segítséged, ó Jézusom, ó Jézusom. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel. Jézus Krisztus szava ez, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Sokat kaptunk az Isten igéjében. Bölcsességet hozzá ad az Isten. Mérték nélkül, úgy, ahogy szükséges. Ezért tudjuk a felelősségünket is. Számot kell majd adnunk. És leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé mindegyikünknek. És most itt a hirdetés végén érkezem meg oda, hogy köszöntsem vendégeinket. Elég messziről érkeztek. A Marosvásárhely Felsővárosi Református Egyházközségnek a korálének kara van közöttünk, Szabó László lelkipásztor testvér vezetésével, és most fognak énekelni számunkra. Úgy tudom, hogy az erősvárunknak a régi formáját is, az alatt majd föl fogunk állni, hiszen azt mint evangélikus himnuszunkat ismerjük és valljuk. Három éneket fognak énekelni, de előtte kérem a lelkipásztor testvért, hogy egy-két szóval szólj hozzánk, én pedig azzal zárom a szószéki szolgálatot. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves testvéreim, amikor a kolozsvári református teológiát, protestáns teológiát végeztük, akkor Kovács László Attila professzor úr volt a zenetanárunk, és ő vezette a kolozsvári teológiának a kórusát, és sohasem felejtem el azokat a kedves alkalmakat, amelyeket együtt töltöttünk, és hát ezért bátorkodtunk itt kopogtatni a nyíregyházi evangélikus egyházközségben, és szeretném megköszönni a vendéglátást, hiszen a Luther kollégiumban szálltunk meg, és töltöttünk két kellemes éjszakát, és most pedig szeretnénk egy kicsit a gyülekezetet is megörvendeztetni, és számunkra ez egy nagy megtiszteltetés, hogy itt énekelhetünk. Tudva tudjuk, hogy Nyíregyházán a kórus mozgalom az nagyon fejlett, és hát mi nem vagyunk egy profi kórus, de fogadják szeretettel a szolgálatunkat. Amikor beléptem a templomba, és megpillantottam az oltárképet, és most, hogy a nagytiszteletű úr a prédikációban is utalt rá, akkor eszembe jutott egy közös énekünk, hiszen nagyon sok közös énekünk van, nem csak az Erősvárunk. A 266-os evangélikus ének az nálunk is megvan, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, és számomra ez egy nagyon-nagyon kedves ének, nagyon szeretem a Hernhútiakat, én is olvasom a lózungot, sokszor a lózungból is prédikálok vasárnaponként, és hát nagyon nagyra értékelem Zinzendorf grófnak a hitét, hiszen ő ennek az éneknek a szerzője, a Hernhúti gyülekezetnek az alapítója, aki ugyancsak egyszer belépett egy képtárba, és ott egy csodálatosan szép Jézus képet pillantott meg. A tövis koronás Úr Jézus képe alatt egy latin felirat állt: ezt tettem én érted, mit teszel te értem. És tudjuk, hogy ez a Zinzendorf, aki Párizsba készült, hogy a nagy világvárosban alámerítkezzen mindenféle élvezetekben és örömökben, és színházba járjon, és operába, és ki tudja hova. Amikor megpillantotta ebben a képtárban ezt a csodálatosan szép festményt, akkor összepakolt, és azt mondta a kocsisának, hogy visszamegyünk, hazamegyünk Hernhútba, nem megyek Párizsba, nem érdekelnek az élvezetek, nem érdekelnek a világ kínálta gyönyörűségek. És hát számomra ez nagyon példamutató, és valóban így van, hogy minket nem szabad, hogy zavarjon egy feszület, egy Krisztus kép, mert ezek a képek számunkra is prédikálnak. És hát záró mondatként csak annyit, hogy Kovács Attila professzorumhoz, meg Kis Béla lelkipásztorékhoz mindig örömmel mentünk a kolozsvári evangélikus templomba, abba a templomba, ahova Reményik Sándor, a nagy evangélikus költő járt, és hát Reményik Sándor nekünk nagyon kedves. Nem csak azért, mert református diakonisszáknak a kezei között halt meg a református kórházban Kolozsváron, hanem mert ugyanaz a lelkület vezérelte őt, és egyik versének azt a címet adta, hogy békesség Istentől. Mert hogy Erdélyben mi reformátusok így köszönünk, valaki azt mondta, hogy békesség Istentől, mert az emberektől nincs mit várni, de Reményik Sándor evangélikusként egyik versében megénekli ezt, hogy valóban a megváltó szép szavával próbáljunk köszönni egymásnak, úgy, ahogy ő húsvét vasárnapján így köszöntette övéit, hogy békesség néktek. És mi is most erdélyiekként nézzék el nekünk, ha nem Erősvárunkkal köszönünk, hanem így, hogy békesség Istentől, és fogadják szeretettel a szolgálatunkat.
Köszönjük a békességet Istentől, és ti meg fogadjátok el emlékbe ezt a kis albumot. Ennek a templomnak és a gyülekezetnek a történetéről van szó benne. Kövekbe épített hitvallás a címe. Mert valóban hitvallás ez a templom, és minden berendezésével együtt. Azután épülhetett, hogy az ide települő, főleg szlovák anyanyelvű evangélikusok 30 éven keresztül az ittmaradásért és a megmaradásért kellett, hogy küzdjenek 1753-tól, míg majd eljött II. József türelmi rendelete nyomán. Sok-sok protestáns gyülekezet számára, hogy imaházat építsenek, lelkészt hívhassanak. Hát itt akkor már 5000-nyien voltak az evangélikusok körülbelül, úgyhogy nagy templom. Bár csak ma is megtelne mindig, hát ez ritkábban van így, karácsony első ünnepén azért még egész szépen betöltjük, de ne nagy ünnepi keresztjének legyünk, mondom erre, hanem ünnepi keresztjének, akiknek az egész élete Jézus Krisztustól kap ünnepi fényt, az Istentől adatott békességben. Isten áldjon meg köztünk benneteket. És hát én fogadhattalak most titeket, mert én voltam beosztva ide a szolgálatra, Kovács László Attila igazgató lelkészünk pedig ment más helyekre. Átlagban 10 Isten tisztelet van a gyülekezet területén minden vasárnap. Várjuk az éneket! Köszönjük az énekeket. Ha nem is ismertük mindegyiket, meg nekünk nagyon érdekes volt ezt a régibb szövegét hallani az Erősvárunknak, de együtt emelkedhettünk az Úr elé lélekben, miközben hallottuk az énekeket, majd együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Imádkozzunk! Szent, mindenható, felséges Úristen, a Te fiad nevében járulunk eléd, és a tőle tanult imádságban foglaljuk össze mindazt, amit Te magad helyeztél szívünkre. Hallgass meg azért az Úr Jézus nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felállva immár mindnyájan, vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.